Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, húsvét ünnepe utáni első vasárnapra kijelölt, úgy, amint azt megírva találjuk János evangéliumának 20. fejezetében, a 19. verstől a 29. versig a következőképpen. Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: békesség néktek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik: békesség néktek! Ahogyan engem küldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta: vegyetek szent lelket! Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikét pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Tamás pedig, egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá: láttuk az Urat! Ő azonban ezt mondta nekik: ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismétben voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta: békesség néktek! Azután így szólt Tamáshoz: nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt: én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá: mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Urunk, szentel meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ha jól megnézzük a bibliai történeteket, akkor hamar kiderül, hogy a Biblia legnagyobbjai kételkedtek. Egy bíra Gedeon, egy főpap Zakariás, vagy éppen Tamás apostol, egyik sem volt mentes a kételkedéstől. Azt is mondhatnánk, hogy a hívő lét elképzelhetetlen kételkedés nélkül. A kételkedés hozza meg ugyanis a hit gyümölcsét. Istenben általában nem kételkednek az emberek, ismerős a mondás, hogy zuhanó repülőgépen, süllyedő hajón nincs hitetlen ember. Ha baj van, akkor rögtön hozzá fohászkodnak. Az Istennel való érintkezésben mindenki felteszi a kérdést, nem csak Mózes vagy Pál apostol: ki vagy Uram? Meg akarunk ugyanis bizonyosodni arról, hogy az, amit tapasztalunk, az valóban Istene, akit Istenként elgondolunk. A kételkedés tehát nem arra irányul, hogy létezik-e Isten vagy sem, hanem arra, hogy hogyan. Éppen ezért mindannyiunk hite próba is egyben. Próba telve kihívásokkal, és Pál apostol azt mondja, hogy harc. Igen, a hit nemes harca, a naponkénti kérdésfeltevések és válaszok egymás utánisága. Ez a hit. És ez dinamikus. Persze ezt úgy is föl lehet fogni, hogy tulajdonképpen Isten megrostál minket a sorsunkon keresztül. És a legkiválóbbak sem mentesek ettől a rostálástól. Hiszen ha belegondolunk, a választottak, az elhívottak, a szűk apostoli közösség átélhették Jézussal a csodákat, és mégis Júdás árulóvá válik, Tamás hitetlenkedik, a többiek pedig a sötétség órájában kivétel nélkül mindannyian elfutottak. Mentik a bőrüket. Tamás hitetlenkedik, erről szól igénk. Hitetlenkedő ember. Szoktuk is mondani, hogy ne tamáskodjál már. Jól lehet, itt arról van szó, hogy ne értetlenkedjél, hidd már el. A hit ugyanis tudás, megtapasztalás, bizonyosság. Tamásnak arról kell megbizonyosodnia, hogy az az irány, amit Jézus mutatott nekik, az helyes. A tanítványságra buzdítja Jézus az övéit. Sőt, mi több, a végén majd adja a mandátumot is, a parancsot is, és azt mondja, menjetek. Nem azt mondja, hogy menjél, azt mondja, menjetek együtt. Hiszen korábban is kettesével küldte ki őket. A tanítványság az csapatmunka. Éppen ezért, mivel csapatmunka, nem az egyéni kiteljesedésnek, a szerzésnek, a birtoklásnak, nem az egyéni karriernek a lehetősége, hanem a szeretetből fakadó lemondásnak, az Istennel való találkozásnak a misztikus útja. Aki erre az útra rálép, az nem magától teszi ezt. Nem azért, mert ő ennyire kiváló. Egyedül az Isten az, aki ébreszti az akarást, és ő tudja megtenni azt a csodát, hogy az ember nem evilági kilométerekben gondolkodik. Mert ha evilági kilométerekben gondolkodunk, akkor csak azt lessük, hogy megtettem-e már azt a bizonyos második kilométert, vagy második mérföldet. És ha már út, divatja van manapság a zarándok utaknak. Nem templomos emberek közül is sokan választják a gyaloglást, ami igen fárasztó, és jól lehet mindenkinek külön-külön kell megszereznie a saját vízhólyagját a talpán, de azért mégis közösségben vannak. Jól tudják, hogy közösségben könnyebb eljutni a komposztellai harang zúgásáig, vagy sokkal jobb közösségben a csángó asszonyok énekét a csiki hegyek ölelésében átélni, mert közösségben tudjuk átélni és megérteni személyes életünk célját, hogy tudnillik, hova is fut az én életem, hová tart az én utam, hová tart a te utad. Tamással együtt mi is megvalhatjuk, nem tudjuk. De honnan is tudnánk? Oda átról nem tért vissza egyetlen ismerősünk sem, aki beszámolt volna arról, milyen is a halál utáni lét. Hanvedik a pap a szószéken valami nagyon szépet mond az oda átról, akkor általában megmosolyogják. Hiába csapkodja a szószéket, akkor is megmosolyogják. Az élet nem turista út. A halál utáni élet, hitünk szerint, pedig nem kirándulás. Az odaát és az itt és most között elválaszthatatlanul nagy szakadék van. Nincsenek ide-oda dimenzióugrások. A hollywoodi stúdiókban meg lehet csinálni sok mindent, látványos is, de a valóságban ilyen nincsen. Ezért fontos számunkra, hogy mit mond Jézus Urunk. Ő azt mondja, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Ez nagy tudás. Ez a keresztény hitünknek a lényege. Hitbéli reménységünk összegzése az örökkévalóban, az egyház urában, hogy van értelme elszántságunknak, van értelme az isteni szeretet továbbadásának, van értelme annak, ha valaki tanítványként van jelen az Isten országának építésében. Jézus korabeliek, óegyháziak, maiak, tanúságos lenne vizsgálni őket. Milyenek voltak? Milyenekké váltak? Hova fejlődtek? Bizonnyal másképpen látja a világ embere kívülről az egyházat, megint másképpen látjuk mi belülről az egyházat. Mindenki hordozza a maga tanítványságának az igáját. De Jézus követni természetesen nem csak az apostolok kiváltsága. Aki keresztény, azaz Krisztus követő, annak mindenféleképpen egzisztenciális kihívásokkal kell szembenéznie. És itt most elsősorban ne az apostoli szegénységre gondoljunk, hanem arra az állapotra, hogy a közösségre gondolás, a reábízottak érdeke meghatározza, sőt megelőzi a keresztény ember saját érdekeit. De ennek a készségnek a birtoklása nem a mi akaratunktól függ, hanem fölülről jövő ajándék. Ennek a furcsaságát, ennek a világembere számára nevetséges voltát, hogy a hívő ember hajlandó lemondani a másik javára, ezt elhordozni, feldolgozni csak azt tudja, aki állandóan kapcsolatban van az Úrral. Akkumulátorról dolgozni csak egy ideig, csak egy óráig lehet, aki hálózatra van kapcsolva, vagyis az Úrral folyamatos kapcsolatban van, az tud úgy működni, ahogyan az Isten azt szeretné. És éppen ez itt a legnagyobb probléma. ha a tanítvány életvezetése, értékrendszere, viszonya emberekhez, tárgyakhoz nem azt mutatják, hogy ő a mesterrel szoros kapcsolatban van, akkor az ilyen emberre azt mondják, bort iszik és vizet prédikál. Aki viszont azt prédikálja, amit maga is megélt, azt hiteles emberként fogadja el a környezete, sőt, megbecsüli az atya is. Fontos tény, hogy amikor tanítvánságról beszélünk, az jóval több, mint Jézus egyszerű követése. A tanítvány ugyanis törekszik arra, hogy olyan legyen, mint a mestere. Nem gyógyításban, halottak feltámasztásában, hanem tanításban. A tanítvány feladata, hogy tanítson. A Krisztus követő ember feladata az Isten szeretetének naponkénti megélése az embertársai között. Egyik adomány sem nagyobb, de más. Aki tanítvány, annak az a fő feladata, hogy tanítson. Ez pedig csak is az átlagot meghaladó áldozattal lehetséges. Nem véletlenül szól így az apostoli intés, közületek ne menjen mindenki tanítónak. Egyrészt súlyosabb ítélet alá esnek ezek az emberek, másrészt óriási lelkiismereti terhet kell cipelniük. Ugyanakkor, aki tanítvány, és itt hadd idézzem Lutert, aki tanítani vagy cselekedni akar, ezt írja Luther, úgy szóljon, vagy tegye azt, hogy előbb bizonyossá legyen, amit mond vagy tesz, az valóban Isten szava és műve, és az ő parancsolata. Vagy az ellenkező esetben hagyja ott az ige hirdetését, és végezzen valami mást. Ezt írja Luther a világi felsőbbségről is 1523-ban. A tanítványság igáját fölvenni nem ön akaratból kell, hanem el kell fogadni, ha azt adja az Isten. Az úgynevezett rendszerváltáskor érezhetően megnövekedett az érdeklődés a vallási dolgok iránt. A pártállami évtizedek sok-sok ellentmondása, nyomorúsága, igazságtalansága az egyházakat különösen is megterhelte. Így aztán nagy volt az öröm nálunk evangélikusoknál is, amikor láthatóan megnövekedett a teológiai képzésre jelentkezők száma. Sokakban azt a reményt erősítette ez, hogy bizony nagy-nagy lelki megújulásnak leszünk tanúi. Még a liturgiát is megújítottuk. 20 év múlva kiderült, hogy reménységeink sokszor eltúlzottak voltak. Bár az érdeklődés megmaradt, de a lelkészi pályát nagyon kevesen választják. A lelkészi pálya nem karrierpálya. Mi az oka annak, hogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés? Elsősorban az egyéni érdek mindenek előttisége, amely elhomályosítja a céltudatosságot, elmaszatolja az élet dolgainak elfogadását úgy, ahogyan azok valójában vannak. Ennek klasszikus megnyilvánulási formája, amikor egy adott probléma megoldására nyilvánvalóan vannak eszközök, de mégsem használják azokat. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy valaki lelki habitusa okán alkalmatlan a tanítványi feladatok elvégzésére. És mégis tanítvány. De önmaga vezetésére képtelen ember hogyan irányíthat másokat? A gödörbeesés előre prognosztizálható. Másik sokkal komolyabb probléma manapság a tanítványi szolgálatnak az értelmezése. Mi a feladata Jézus mai tanítványának? Szociális ügyek Jolly Jokere legyen? Amit más elmulasztott gyereknevelésben? Például azt a lelkész pótolja? Mindennél fontosabb, hogy a pap, a lelkész, a prédikátor, az igehirdető, az igének érthető magyarázója legyen, azaz tanításával az élet urát, magát az életet szolgálja. Ezt akkor tudja megvalósítani, ha maga is az ige szerint él, ha maga is hűséges. Ha hűtlen, akkor nem tud a hűségről beszélni. Ami alapvető tanulság mai igénkből, hogy Jézus, amikor megjelenik, akkor mindig békességet közvetít, békességet teremt. Ki is mondja, békesség néktek. Békesség nélkül nincs szolgálat. Sok keresztény téveszti össze az Ószövetséget az Új Szövetséggel, a prófétaságot a tanítványsággal, az apostoli kort a maival. És éppen ebből fakadóan aztán békétlen. már pedig Jézus a békét hozza, a belső isteni békét. Sajnos sok mai keresztény gondolja magát prófétának, vagy éppen evangélistának. Még az egyház által hivatalosan küldött papok, lelkészek, lelkipásztorok, prédikátorok is gyakran elfelejtik, hogy elhivatásuk nem erre szól, hogy prófétáljanak. Ők tanítani hivattak el. Tanítványságra kaptak meghívást. Tanításra küldi őket ki az egyház hivatalos tanításáért felelős püspök. Sokszor az történik, ami Péterrel is történt. Emlékezzünk vissza a Getsemáné kerti jelenetre, amikor Jézust elfogják. Jézus ott van, hagyja magát, Péter pedig irántja a kardot, és a főpap szolgájának, Málkusnak a fülét levágja. Odavág. A tanítványság nem arról szól, hogy vágjunk oda, csapjunk rá. Azok a pásztorok, akik korbáccsal, acsarkodó kutyákkal képesek csak fegyelmezni a nyájat, azok nem pásztorok, azok béresek. Nem szeretik a nyájukat. Azok a tanítók, akik csak pálcával, hangos szóval tudnak rendet tartani az osztályban, azok nem pedagógusok, hanem idomárok. Azok a tanítók, akikben csak az elszántság buzog, de nincs meg bennük a türelem, a szelídség, azok csak nevükben lehetnek tanítók, valóságban sosem. Az igazi tanítványság tulajdonképpen nem más, mint visszatérni az Istenhez. Ez a megszentelődés útja, amin vándorlunk egy egész életen át. És itt meg kell jegyeznünk. A megszentelődésben nincsenek rövidített utak, egyszerűsített megoldások. Nem létezik valamiféle titok, amelyet felfedhetne az ügyes, a jó pap, a lelki vezető, a tapasztaltabb keresztény testvér. Semmivel nem helyettesíthető vagy pótolható az évekig tartó Istennel járás. Ahogyan nem lehet gyorsított eljárásban gyereket nevelni, ez egy 20-25 éves projekt, rengeteg 24 órás szolgálattal, ugyanúgy Isten sem lehet egy rövidített megtérés metódussal életünk vándortarisznyájába dugni. A megtérés gyakorlatilag nem más, mint tudatosítás, mint elhatározás, merre felé is akarok menni ezután. Gyakran mondogatjuk, visszük a magunk keresztjét. El sem gondolkodtunk rajta, mit is jelent ez valójában. Nem azt, amit általában gondolnak, nagy kereszt nekem a főnököm, a gyerekem, az anyósom, a hiteleim, sorolhatnánk. A kereszt az valami egészen mást jelent. A kereszthordozás nem az akadályokkal való szembesülés, egyébként is az egész élet egy nagy akadálypálya. A kereszt egyetlen egy dolgot jelképez, a meghalást önmagunk számára, és a feltámadást az Istennek. Ezt nem lehet megtenni önkéntesen, csak is az Istennel együtt. De ő velünk van, életünk minden napján, a világ végezetéig. És ez evangélium. Imádkozzon. Úr Jézus Krisztus, aki megjelenéseddel békességet adtál megrettent szívű tanítványaidnak, könyörülj rajtunk, és add nekünk bűneink bocsánatát, hogy békességünk legyen benned, és megtapasztaljuk, hogy élő Úr vagy most és örökké. Amen.